Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Vasárnapi adásunk témái: dominancia uralom helyett alámerülés? A hatalom formája nemzetközi segélyezési relációkban címmel Solymári Dániel nemzetközi kapcsolatok szakértő írása a La Civiltà Cattolica olasz jezsuita folyóiratban. Szent Lukács Madonnája elő Bolognában. Anya, jó nekem itt lenni. Pater Vértes Ajai László jegyzete. Dominancia uralom helyett alámerülés? A hatalom formája nemzetközi segélyezési relációkban címmel Solymári Dániel nemzetközi kapcsolatok szakértő írása a La Civiltà Cattolica olasz jezsuita folyóiratban. A közelmúltban jelent meg Solymári Dániel nemzetközi kapcsolatok szakértő és Michael Kelly ausztrál jezsuita Dominancia uralom helyett alámerülés? A hatalom formái a nemzetközi segélyezési relációkban című írása a La Civiltà Cattolica folyóirat szeptemberi számában. A katolikus egyház egyik legrégebbi, 1850 óta folyamatosan megjelenő lapja, különleges a tudományos ismeretterjesztő lapok között, minden írást, amelyek jellemzően hosszabb, tudományos igényű elemzések, a pápai államtitkánság tekint meg, majd hagy jóvá annak publikálása előtt. Éppen ezért a La Civiltà Cattolica és az abban megjelent tanulmányok a szentség aktuális irányvonalának is mutatói, útjelzői. Solymári Dánieli szerzőtársának írása jelen szám vezető tanulmánya, amelyet az olasz mellett további 4 nyelven is megjelentetett az olasz jezsuita folyóirat, valamint az első alkalom arra, hogy nem jezsuita magyar szerző munkáját publikálták. Solymári Dániel beszámolója. Írásban azt vizsgáltuk, hogy a hatalom és az erő milyen formában, mértékben jelenik meg a nemzetközi segélyezési relációkban. Gondolatmenetünket abból a megfontolásból vezettük le, hogy a nemzetközi segélyezés a legszélesebb értelemben vett politika része, és jellemzően állami szereplők között zajlik. Ezért először a nemzetközi kapcsolatok rendszerének egészében mutatjuk be a hatalom természetét, majd ezután fordulunk a segélyezés összetett és nagy felelősséggel járó módozatai felé. Munkánkban a nemzetek közötti segélyezésről, a másik fél felemelésének intézményesült formáiról gondolkodunk. A politikai hatalom szemszögéből tekintünk rá a karitatív rendszerekre, abból a megfontolásból eredően, hogy a nemzetek közötti segélyezés történelmileg a közügy, közszolgálat gondolatának megjelenésével a népek közötti kapcsolatok szellemében született. Ebben az értelemben a segélyezés tehát a politika egyik eleme, amelynek eredendő tere a nemzetek interakciójából született és döntően ma is államok, politikai formációk között zajlik. De mennyiben határozza meg a politikai erő önön terének ezen elemét? Lehet-e a segélynyújtás olyan politikai létesítmény, amely nem a hatalom logikája szerint működik? Beszélhetünk-e önzetlen, érdekektől mentes relációról egy dominanciából merítő és arra épülő felépítményben? Létezik-e erő, politikai-gazdasági kondíció, azaz feltétel nélküli önzetlen segítség, avagy adhatunk-e úgy, hogy ne kérnénk érte semmit? Témaválasztásunk azon hipotézisünkből indul ki, amely szerint a támogató félnek, azaz a donornak a támogatottal, recipienssel szemben megnyilvánuló ereje, hatalmi pozíciója, a segélyezési kapcsolatok talán legjelentősebb jellemzője, együttműködésük eredményességének alapeleme. De ki a szegény? Az ember és a társadalom viszonyát kutatókat évtizedek óta foglalkoztatja a kérdés megválaszolása. Használjuk ösztönösen, hétköznapi értelemben szabadon, és használjak mások társadalompolitikai fogalom szerint. A társadalomkutatás segélyét és szemszögéből azonban a kérdés leginkább úgy hangozhat, mennyi a szegény? A szegénység számítás klasszikus célja, hogy jövedelem és jólét szerint tegye mérhetővé az egyes társadalmi csoportok helyzetét, határozza meg az egyén szocio-ökonómiai státuszát. Méri a szegényeket és nem szegényeket, egyenlőtlenséget és leszakadást, majd ezekhez exakt mérőszámokat rendel és differenciálja tovább az így kapott halmazokat. A szegénység kiterjedtségének, mélységének ismerete előfeltétele a szociális diagnózisnak, majd az arra épülő segítő felzárkóztatási folyamat felállításának. Végső soron pedig a szegénység felszámolására irányuló küzdelemnek, a jólét elérésének. De miként van erre esélyünk, ha csupán távolról szemléljük a szegények mindennapi valóságát? Nem új keretű törekvése szakadék átlépésének igénye. Szakemberek, állami és nem állami szereplők évtizedes küzdelme ez. Ehhez alá kell merülnünk a szegények világába, bele kell lépnünk mások cipőjébe. El vagyunk zárva, és jóléti zónánkból szemléljük a szegények távoli világát, így nincs reális, terepi, életszerű tudásunk valódi nehézségeikről. A peremvidékek messze vannak, párhuzamos és zárt világot alkotnak. Talán éppen ez a legnagyobb akadálya e máig nehezen feloldott disztanciának, távolságnak. A terepi munka egyik legfontosabb alapvetése is őszinte önreflexióból fakad. Nem ismerjük a recipiensek, befogadók mindennapi valóságát, küzdelmeiket. A jelenlétre, alámerülése épülő fejlesztő megközelítés, megelőző válasz a nyomorra. A nyomor és a szegénység között ugyanis jelentős a különbség. Amíg a szegénységben benne van az összetartás, a másik segítése, a napról napra való élet küzdelme és becsülete, így a szegény emberek képesek az egymás közötti integrációra, addig a nyomorban a szükség felülír mindent. A hiány olyan mértékű, hogy szétmarja a közösségeket, és az már nem tesz mást, mint szegregál. Ahhoz, hogy megértsük ezeknek az embereknek a helyzetét, találkozásra van szükség. Odafordulásra, belemerülésre. Arra, hogy jelen legyünk életükben, hogy elköteleződjünk sorsuk iránt. A legsürgetőbb teendőket szociális diagnózis alapján határozzák meg, a terepen dolgozó munkatársak a szükségletekre reagálva alakítják a programot. A nemzetközi segélyezés tehát sok tényezős folyamat, amelyben a végletek sem ritkák. Ahogyan például a magyar születésű Margaret Thatcher kormányában is közreműködő Peter Bauer, vagy később Friedrich Hayek is tagadta a segélyek motivációjának morális alapját. Szerintük sem az egyéneknek, sem az államoknak nem erkölcsi kötelességük, hogy másokat támogassanak. A javak szétosztása csak az igazságtalan egyenlőtlenség esetén merülhet fel. Bauer nem csupán azt állította, hogy a folyamatos segélyektől a befogadó országok ördögi körbe csapdába, segélyfüggőségbe esnek, de teljesen elutasította a fejlett országok támogató gyakorlatát. Szerinte az életminőség különbözőségei abból fakadnak, amit az egyes országok megérdemelnek, ennek pedig egyéni törekvésükből, fáradozásaikból kell fakadnia. Mindez rávilágít a nemzetközi kapcsolatok rendszerének és benne a segélyezésnek az összetettségére, amellyel kapcsolatban sokszor már a kérdések is megosztóak. A válaszok pedig egyenesen konfrontatívak, szembenállóak, emlékedik már idézett munkájában Joseph S. Snye, a nemzetközi politikai és hatalom világhírű teoretikusa. Az elvek és a megközelítés módok eltérőek, azonban a keresztény gyökerű, majd a 20. században újra felfedezett emberiesség imperatívuszának talaján állva egyetlen segélyezésben érdekeltnek sincs más lehetősége, mint hogy elkerülje a sérülékenyek további szenvedéseit, és lehetőségeihez mérten közreműködjön a szükséges szenvedők helyén való megsegítésében. Úgy, ahogyan azt a segítség haszonélvezői jónak látják magukra nézve. Írja Solymári Dániel, nemzetközi kapcsolatok szakértője, a La Civiltà Cattolica olasz jezsuita folyóiratban megjelent írásában. Szent Lukács Madonnája előtt Bolognában. Anya, jó nekem itt lenni? Páter Vértesajai László jegyzete. Október 10-én a bolognai magyaroknak miséztem, mint immár az ő lelkészük. Ottani rendházunkban laktam, a Szent Lukács szűzanyja kegyhely tövében. A város fölé magasodó hegy csúcsán áll a templom, amely máig Bologna lelki központja. Szombaton, szinte fagyos reggelen ültem a kegykép elé, és csendben imádkoztam. Lassan jönni kezdtek a látogatók az oltár fölé magasodó szentélymélyedésben. 7:30, 8, és egyre több a vastagon és sportosan öltözött edzőcipős bolognai. Ismerősként jönnek, nem félszegen, fiatalok, többnyire diákok. A 300 éve épült, közel 4 kilométeres fedett, kanyargó árkát soron jönnek a rózsafizér titkainak kápolnái között. Mária megkoronádása után lépnek a két templomba. Megállnak, letérdelnek, és legalább egy úrangyal erejéig maradnak. Van, aki előveszi az olvasóját. Pedig Bologna gazdag és intellektuális város, itt találták fel valaha, majd 1000 éve, az első egyetemet. Ám a szűzanyát mégis szeretik. Nincs ünnepnap, csak hétvége, de legalább 15 fokkal hidegebb járja a szokásosnál. Csendben szemlélődök, barátkozom a környezettel. Szent Lukács Madonnájával. Csak az arcát látom, miként a fiának is, mert a tisztelet és hódolat aranyba öltöztette őket. Útmutató Istenanya, Hodogitria, a fiára mutat, akinek szavát az Újszövetség így őrzi, ego eimi hodos, én vagyok az út. Elindulok hát ezen az úton. Behuny szemmel, hiszen ismerős a járás, bár néha oda vezet, ahová nem is akarom. Én nem gondolkodom imádság közben, csak átadom magam a szűzanyának és a fiának. Odaadom örömeimet, gondjaimat és feladataimat. A többi a gondviselés dolga. Ma holnap 68 évesen, eddig még soha nem csalódtam benne. Magamban igen, de a gondviselésben soha. Másnap reggel a szentmisére készülődöm a fagyos, fűtetlen rendházunkban. Olyan jó volt tegnap ott a szűzanya előtt, mondom magamban. Gyere, gyere, hallom a szívem mélyén a biztatást. 2 perc múlva ismét ott ülök az anya előtt. Balzsamos béke tölt el, és megtelik a lelkem újongó örömmel. Pedig semmi nem történt, ha csak nem az, hogy ott vagyok előtte. Érte, és vele. Vele, meg a fiával. Ritkán érzett nagy öröm az imádkozás öröme. Nincs oka. Megmagyarázhatatlan. Csodátlan csoda. Aztán a szemek pergése közt eszembe jut a bolognai magyar közösség. Júniusban már bemutattak nekik, és most találkozom velük, mint pásztoruk. Értük imádkozom a közösségért, otthoni családjaikért, hogy egy szívvel 2 hazát szeretnek, és 1 ajakkal 2 anyanyelvet beszélnek, mert ezt éreztem közöttük júniusban. Ilyen is lett a találkozásunk. Nekem öröm és áldás, mindennapi rádiós munkám mellett igazi és valós tapasztalat az életből. Este hazafelé menet még tart az újjongő öröm bennem. Az ima is folytatódik útközben. Vezet a Hodogitria, az útmutató Madonna. Pár napja, október 18-án volt Szent Lukács ünnepe. Szeretem ezt a festő orvos evangelistát. Bolognai kegyképe előtt a mennyezeten láttam is, ahogyan dolgozik. Ősi ikon téma ez, hiszen Lukács az első ikonfestő, protos eikonográfos. Övé a prototípus, először betűkkel, majd ecsettel írva, de mindvégig írva. Ülve írja az ikont az előtte álló Isten anyáról, karján a gyermekkel. A Madonna di San Luca kegykép a 12. század végén kerül Bolognába, a város feletti őrhalmon emelt szerzetes nővérek kicsi templomába. A hagyomány úgy tudja, hogy egy görög származású remete elzarándokolt Konstantinápolyba, ahol a Hagia Szófia, Szent Bölcsesség bazilika papjai rábíztak egy Isten anyaikont, hogy keresse meg a Monte della Guardia, őrhalom helyét, mert az lesz a kép otthona. A remete hosszas keresgélés után megtalálta a Bononia, mai néven Bologna fölötti dombok egyikén az említett őrhalmot, és átadta az ottani remete nővéreknek. A történet igazság magvát az ikon röntgen átvilágítása adta meg nemrégiben, amely szerint a most látható kép alatt egy másik ikon látható, ami pontosomása a Hagia Szófia, Szent Bölcsesség bazilika egykori istenanya ikonjának. A festő tiszteletére emelt Szent Lukács kápolna értékes ikonját a közeli szerzetesek szerették volna megszerezni, de innyit már a történeti írás pontosan rögzíti az eseményeket. 1192. július 30-án egy bizonyos Angelica Bonfantini nővér, a kanonokrend női ágának tagja az említett őrhalmon egy rendházat emelt kicsi kápolnával. Megkeresésére harmadik Celestin 1193. augusztus 30-án kelt bullájával pápai oltalom alá vonta a kegyhelyet. Egy új kápolna alapkövét meg is áldotta, amelyet 1193. augusztus 24-én a bolognai Gerardo di Gisla püspök helyezett a földbe. Elkészült a Szent Lukács kápolna, és az Istenanya onnan őrködött a fiával, a fallal körülvett híres egyetemi város fölött, ahol a történelem során mindig voltak magyar diákok, miként napjainkban is vannak. Azon a bizonyos október 10-i szentmisén voltak újjak is, ösztöndíjas magyar diákok, akik valahogy, biztosan nem útba igazítás nélkül kerültek oda a magyar szentmisére. Ima a Szent Lukács Madonnához, amelyet olaszul olvasok egy szentkép hátulján. Ó, legszentebb szűz, aki az őrhalmi kegyképeddel védelmezed városunkat és érsekségünket, fordíts felénk a mennyből jóságos anyai tekinteted. Őrizd meg gyermekeink szíve ártatlanságát, védelmezd és éressz el a bolognaiak szívében atyáink hitét. Támasz készséges lelkeket napjainkban, akik imával és tettekkel Krisztus országa építésére sietnek. Virrasz házaink felett, támogass családjainkat és adj békét minden embernek. Áld meg minket és szeretteinket az életben és halálunk óráján. Add, hogy egykor majd megújított keresztény elkötelezettség jutalmaként, fiad érdemei által szemlélhessük az örök élet dicsőségét. Szent Lukács Madonnája előtt Bolognában, Anya, jó itt nekem lenni, címmel Vérte Sajai László emlékedését hallották. Ferenc pápa Twitter üzenete Szent II. János Pál pápa liturgikus emléknapján, október 22-én pénteken, beiktatásának 43. évfordulóján. Emlékezzetek mindig arra, amit Szent II. János Pál pápa mondott, legyetek éberek azért, hogy semmi el ne szakítson benneteket Krisztus szeretetétől. Semmiféle hamis jelszó, semmiféle eltévejedett ideológia, és semmiféle engedmény annak a kísértésnek, hogy kompromisszumot kössünk azzal, ami nem Istentől való. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik Önöktől a mai műsor szerkesztője, Vértesajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Mária Rádió.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Mégis szeretni.
Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.
Visszatérek, testvérek, ez a kép változtatta meg bennem